Ti pedig Isten igének hallgatására készülve, a 239. dicséretünket keressük meg. A 239. dicséretünk első és második versét énekeljük. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom előttetek Pál apostol Korintusbeliekhez írt második leveléből, a 12. rész első 10 verséből. Pál apostol Korintusbeliekhez írt második leveléből, a 12. rész első versétől így szól hozzánk Isten igéje, a hosszabb ige szakaszra való tekintete, a gyülekezet ülve hallgassa az igét. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, erősek és gyengék harca ez a világ. Ha a történelmet nézzük, vagy a biológiai felépítésünket, a habitusunkat, ha az ember alaptermészetéből indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy mindig az erősek és a gyengék harca jelenik meg, és az erősek mindig legyőzik a gyengéket, nem beszélve a politikáról, nem beszélve azokról az eseményekről, amelynek ma is talán szemtanúi vagyunk. Kedves testvéreim, vannak mindig és lesznek, akik javakkal rendelkeznek, hatalmi pozícióba kerülnek, és vannak, akiknek ez nem adatik meg, egész életükben robotolnak, ha egyáltalán van munkájuk. És vannak a lenézett tömegek, akiknek még vágyuk sincs meg arra, hogy megfelelő életkörülmények között éljenek, ki vannak szolgáltatva, nyomor negyedekben élnek, ki vannak szolgáltatva a betegségeknek, a megvetésnek, a kizsákmányolásnak és a rabszolgasságnak. Na, mielőtt még valaki azt hinné, hogy itt a marxista történelmi felfogást kezdem elemezni a erősek és a gyengék összefüggésében, és a kizsákmányolókat kezdeném el szívni, alapvetően emberi természetről beszélek. Az ember alapvető természete, hogy hatalomra tör, és ha megadatik neki, akkor igenis érezteti vagy érzi, hogy ő több, mint a másik. Ebben az ige szakaszban van egy nagyon szép ige vers, amely engem nagyon megfogott, mégpedig elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Ha az elég fogalmáról beszélünk, akkor gyakran negatív, kicsengésű szó jut eszünkbe, hiszen elég sok feszültség ér bennünket napközben, napjainkban, akár a munkahelyünkön, talán még a családban is, az egyetemen, iskolában. Elég sok nyomorúság, betegség környékez meg, melyből nehéz kijönnünk, és néha azt tudjuk mondani, hogy elég. Elég már a betegségből, elég a gyászból, elég a szorongatott helyzetből, elég a kiüresedésből, elég nem bírom. Elég nem bírom, szeretnék kiszállni, szeretnék megváltozni, de nem tudok. Valaki változtassa meg a világot, mert én nem tudom. Elég. Negatív módon közelítjük meg. Ugyanakkor lehet másképp is hozzáállni egy keresztény embernek ehhez, amikor azt mondja, hogy elégedett vagyok, mert nekem elég az, amit kaptam, elég az a család, ahol élek, elég az a munkám, amelyben éppen benne vagyok, elég, mert elégedett ember leszek, mert az Isten erre int, hogy legyetek elégedettek, és elégedettként éljétek a hétköznapokat, a mindennapokat. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a korintusi nagy kuszaságban Pál apostolt nem fogadták el. Nem fogadták el, mert pártoskodás, széthúzás jellemezte a gyülekezetet, azt a gyülekezetet, amelyért annyit imádkozott Pál, amelybe annyi energiát fektetett. Egyszerűen a gyülekezetek kohéziójában, vagy így is mondhatnám, dimenziójában, dinamikusságában van egy bizonyos pont, amikor már a nagyság miatt nem tudja egy ember összetartani, így volt ez Mózessel is, mikor Isten rábízta, hogy válasszon ki ugye vezetőket, erről beszéltem néhány héttel ezelőtt, és amikor eljut a közösségi fejlődés arra a szintre, hogy egy ember már nem tudja a kezében tartani, akkor jönnek létre kisebb csoportok, úgy mondjuk nagyon csúnyán, hogy elkezdenek cincogni az egerek, mert hogy nincs, aki a kezében tartsa az egészet, és kicsúszik az irányítása alól. Sőt, ráadásul van, aki egyáltalán nem fogadja el Pál apostolt, mint apostol, és arra van szüksége ezért, hogy saját apostoli tekintélyét védelmezze, ezt apológiának is hívjuk, védelmezze azt, hogy ő Jézus Krisztustól kapta a felhatalmazást, és nem foglalkozik Kéfással, Apollóssal, hanem egyedül Krisztusra, aki a kőszikla, akire építi az életét. De nagyon sokan a gyülekezetből ezt a fajta érvelést nem fogadják el, sőt, Pál apostolt gyengének gondolják, mert nem tud úgy érvelni, nem tud úgy fellépni, mint ahogy egy görög szónoktól elvárnák. Írásban rendkívül jó Pál apostol, amikor föllép, amikor elkezd beszélni, akkor azt az aszténiát érzik, ez az aszténi, a gyengeséget érzik. És úgy gondolják, hogy ha valaki nem tud úgy szónokolni, nem tud úgy prédikálni, nem tud úgy bizonyságot tenni, akkor ő gyenge, ő nem alkalmas arra a tisztre, amelyhez tartja magát konkrétan apostolnak. A gyülekezet tehát nem volt egységes. A belső ellentétek az apostolra is rányomták a bélyegüket. Ez a feszültség, ez az egyenetlenség, ez a diszharmónia jellemezte a korintusi közösséget. És különleges élményt kérnek Pál apostoltól, olyan élményeket, amely legitimálja, szentesíti, törvényesíti az ő apostolságát. Olyan látomásokat, vagy olyan meglátásokat, látásokat, mondhatnám, hogy jövőbeli látásokat kérnek tőle, amire azt tudják mondani, hogy igen, ha ezt te megteszed, és ezt ezzel te rendelkezel, akkor te biztos, hogy Jézus Krisztus szolgálja vagy. Eszembe jutott egy gyülekezetben egyszer az az élményem, hogy hát megvizsgálják az ember lelkét. Megvizsgálják az ember lelkét, mikor oda megy, és ők eldöntik, hogy alkalmas vagy-e arra, hogy a gyülekezet tagja legyél, vagy nem. Milyen lelkiség van benned? Milyen lelkiséget hoztál be? Mert hogyha romboló lelkiséget hoztál be, egyébként ennek van valami igazságtartalma, ami romboló lelket hoztál be a közösségbe, akkor imádkoznunk kell azért, hogy Jézus Krisztus tisztítson meg téged. De ami nagyon negatív ebben, hogy emberek magukat felhatalmazva érzik arra, hogy ők eldöntsék, hogy milyen, ki az az ember, aki negatív lelkiséget hoz be egy közösségbe, és ki az az ember, aki, ha nem tudja felmutatni azt a lelki ajándékot, akár nyelveken szólást, akár profétálást, akkor nem tartozhat abba a közösségbe. Ki az, aki megítélheti? Ki az, aki ítéletet mondhat mások fölött? Hiszen velem is előfordult, hogy rögtön megkérdezték, hogy nyelveken szólok-e? Hát még nem. Profétálni tudok-e? Ezt még így nem gondoltam végig. És akkor azt mondták, hogy a legfelső sorban leülhetek egy óriási sportcsarnokot, tessék elképzelni, és akkor ott részt vehetek az Isten tiszteleten, de csak részt vehetek, nehogy érne, hogy bármilyen negatív megjegyzésem legyen. Kedves testvéreim, ez viszont ránk is egy picit jellemző, hogy kategóriákban gondolkozunk, és a mi életünkben is nagyon pontosan megvannak azok a határok, most persze önmagamról beszélek, hogy nehogy érne, félreértse valaki, hogy rá gondoltam, hogy ki az a hívő és ki a nem hívő, ki a vallásos és a nem vallásos, ki az, aki Jézus Krisztus követ és ki az, aki nem követi. És mi olyan hamar készek vagyunk arra, hogy ítéletet mondjunk a másik felet. Holott pontosan az lenne a feladatunk, Gyökösi Bandi bácsi mondta mindig, és ebben nagyon rossz vagyok én is, nem tudom, ti hogy álltok ezzel, hogy ide kéne szeretni, oda kéne szeretni Krisztushoz és az ő gyülekezetéhez az embereket. Oda kéne szeretni, de ott szeretni kellene az embereket. Szeretni kellene az embereket, és nem megítélni, nem kirekeszteni, nem megvetni. Ez az egyik rák fenéje az ökumenének is, hogy mindenki a saját maga pecsenyéjét sütögeti, ahelyett, hogy összefogva tudnánk valahogy Jézus Krisztusra mutatni, levetkőzve azokat a nehézségeket. Éppen a Soltész Miklós most mondta, pénteken volt a lelkészeknek egy találkozója, hát most már ilyen is van, hogy összehívja az államtitkár a lelkészeket, hogy ez kell-e, vagy nem, azt nem tudom. Mindenesetre elmondta, hogy Jézus Krisztus palástját tényleg többfelé szétszakítják az egyházak, és mi most azon fáradozzunk, arra biztat bennünket, hogy kezdjük el foltozni, összefoltozni ezeket a részeket, hogy legyünk egységesek. Hát ha belegondolok, hogy Európában csak akkor van a kereszténységnek jövője, hogyha mi össze tudunk fogni, hogyha egy felé tudunk tekinteni, már pedig Krisztus felé tudunk tekinteni, mert csak akkor marad meg a kereszténység, csak akkor, hogyha a keresztény egyházak össze tudnak fogni, akkor van létjogosultsága ennek a mondatnak és kifejezésnek is. Mint ahogy mondtam, visszatérve egy picit Pál apostolra, ugye az alázat, az mindig a gyengeség jele volt a görögöknél, ugye a görögök nem értették ezt az egész Krisztus ügyet, hogy hogy lehet az, hogy egy Isten önmagát megalázva, gyengeként viszi a saját keresztjét, egy Isten, akinek azt mondják a kereszten, hogyha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és nem száll le a keresztről, és nem váltja meg magát, és nem váltja úgy meg az egész világot, hogy óriási hatalommal és erővel, angyali seregekkel érkezik, akkor az nem lehet Isten. Az nem lehet Isten. Pál mindig abból indult ki, hogy a saját életében milyen változás ment végbe. Pál mindig arról beszél, arról a bizonyságról, amit ő átélt, és a mi életünkben is, akkor válsz hitelessé, akkor leszel hiteles mások előtt, amikor már nem prédikálsz fölöslegesen, csak úgy a fejed fölött Jézus Krisztusról, hanem beszélsz önmagadról és arról a belső lelki változásról, ami végbe ment benned. Ami végbe ment benned. És ha ez a belső lelki változás végbe ment benned, és ezt elmondod, akkor utána oda fognak jönni hozzád, és megkérdezik, hogy hogy is van ez? Mi is ez? Ki is ez az Isten, aki ezt a dolgot végbe vitte benned? Mesélnél egy picit a Szentléleknek a munkájáról? De ahhoz belül kell lenni egy változásnak. Pál ezt teszi, csak amíg eljut idáig, óriási utat jár be. Hát most nézzük meg. Hát először is ő úgy született, kedves testvéreim, ez a Pál apostol, farizeusként, hogy erősnek érezte magát. Ez egy erős ember volt. Egy erős ember, akinek respektusa volt a zsidó nagy tanács előtt, a farizeusok előtt. Ő maga farizeus volt, rengeteget ismert, és nagyon intelligens, felkészült farizeus volt Pál apostol. Erősnek hitte magát, eltökélt, elszánt, és mondhatnám azt, hogy hűséges volt a nagy tanácshoz, ahhoz a parancshoz, amit kapott. Minden eszköz a rendelkezésére állt. Ismert, elfogadott ember volt a környezetében. Ha kellett, fegyverrel, ha kellett, karddal, kegyetlen törvények érvényesítésével, kegyelem nélkül gyűjtötte be a keresztényeket, azokat, akik Jézus Krisztus követői. Így indult Pál apostol. Így indult Pál apostol. És akkor, mikor éppen azon az úton haladt, hogy teljesítse a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak a parancsát, és összegyűjtse a keresztényeket, akkor az életének egy bizonyos pontján, egyszeri eseményként megjelent neki Jézus, és mikor megjelenik neki Jézus, akkor rádöbben arra, hogy az egész élete, ami addig volt, semmit nem jelent. Semmit nem jelent. Kár és szemét az az élet, amit addig élt. És megtörténik az a csoda, hogy fölismeri az ő gyengeségét, fölismeri az ő kiszolgáltatott voltát, hiszen vak lesz, 3 napon keresztül támogatni, segíteni kell, alapismeretekre kell oktatni, és ez a Pál apostol a maga gyengeségében fölismerve egyre inkább felfedezi, hogy az ő gyengesége által, az ő gyengeségében van valaki, aki viszont növekszik, növekedik a szívében és a lelkében, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Minél inkább fölismeri, hogy gyenge, hogy kiszolgáltatott, hogy Isten nélkül semmire nem jut, annál inkább munkálkodik benne Isten szent lelke, és annál inkább tudja felhasználni. Ez egy ellentétes mozgás. Egyrészt fölismerni, hogy az én gyengeségem mi is, és én gyenge vagyok, elesett, kiszolgáltatott, de abban a pillanatban felfedezem, hogy magamban elkezd növekedni az a Krisztus, aki azért jött el a világra, hogy örök életet hozzon nekünk, hogy megszabadítson a jelen való gonoszságunktól, az egész világ gonoszságától, és örök élettel ajándékozzon meg. Ez a változás, ez a hihetetlen fordulat eredményezte azt, hogy az erősből, a nagyból, a Saulból egyszerűen Pál lett, a kicsi lett. Mert tudott alábszállni, tudott kicsivé lenni Isten kezében ez a Pál. És erre próbálja bíztatni, inteni és tanítani a korintusi gyülekezetet is, hogy akik maguk erősenek, azt mondja, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék. Alázatra, szeretetre és az Isten kegyelmének elfogadására biztatja őket. Mert aki azt hiszi magáról, hogy erős, az a leggyengébb az Isten országában. De aki elfogadja, hogy beteg, kiszolgáltatott, az Isten kegyelme és szeretete nélkül, azt az Isten fölemeli, azt az alázatos és szelíd lelkű embert, nem csak az örök élet reménységével ajándékozza meg, hanem hiszem és vallom, hogy már itt a Földön egy olyan boldogságot, olyan kiegyensúlyozottságot, harmóniát ad neki, amely a vele való kapcsolatban teljesedik ki, teljesedhet ki. Kedves testvéreim, Pál apostol ennek ellenére, hogy ő ezt megtapasztalja a Krisztussal való kapcsolatában, háromszor kérte az Istent, hogy vegye el ezt a tövist a testéből, amit nem tudunk pontosan, hogy mi lehetett. Van, aki azt mondja, hogy valami testi fogyatékosság, vagy epilepszia, vagy valami szenvedélyhez is kötötte régi óegyházi atya, hogy valami szenvedély kötötte meg Pál apostolt. Egy biztos, hogy háromszor fohászkodik azért nagyon mély alázattal, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a tövist. Ez olyan, mint amikor mi azért imádkozunk, hogy vegye el azt a betegséget, amit bizony sokszor genetikailag örökünk. És kérjük az Istent, hogy vegye el, szabadítson meg bennünket, hogy minél teljesebben tudjuk őt szolgálni, és nem veszi el az Isten. És nem szabadít meg az Isten. És akkor jön a nagy kérdés, hogy én mit kezdek ezzel, mikor háromszor kérem az Istentől, hogy valamit vegyen el, ami akadályoz az életemben, akadály, amit nem tudok átlépni, átugrani. Mit kezdek vele? Elfordulok az Istentől, számon kérem, hogy miért ilyen Úr, aki nem szabadít meg, vagy pedig fölismerem, hogy ennek ellenére, ebben a helyzetemben, az én gyengeségemben pontosan fel tud használni az Úr, mert mindig ott lebeg előttem, hogy én gyenge vagyok az Isten nélkül, de ő Jézus Krisztusban megerősít engem, és fölhasznál arra a szolgálatra, amire éppen nekem mennem kell. Háromszor kérte Jézus Krisztus, hogy vegye el az Isten a keserű poharat tőle. Háromszor kérte, hogy vegye el a poharat tőle. A tanítványok alszanak, a tanítványok rá se hederítenek, mert nem bírják, nem kitartók, nem állhatatosak. Úgy is mondtam, ez eszembe jutott, hogy tudjátok, a legnagyobb kérdésekben, egzisztenciális kérdésekben mindig egyedül vagy. Te és az Isten. És ezekben a nagyon mély kérdéseidben, nagyon mély helyzeteidben fölkiálthatsz az Úrhoz, amikor egyedül vagy, magányos vagy, és az Isten nem fog választ nélkül hagyni. A kérdés az, hogy felkiáltasz-e ezekben a mély pontjaidban az Istenhez. Ha kell dörömbölve, ökölbe szorított kézzel, ha kell sírva fakadva, de fölkiáltasz-e az Istenhez ezekben a nagyon mély helyzetekben. Legyen ez egy betegség, legyen ez egy mély gyász, talán évek óta húzódó gyász, mert nem tudod valakinek a kezét elengedni, nem tudod elbocsátani, úgy érzed, hogy még valami köt hozzá, nagyon erős érzelmi kapocs, de amikor ezt meg tudod tenni, szabad ember leszel. Fel tudsz-e kiáltani, mered-e vállalni ezt az utat? Pál apostol is háromszor kéri, és nem veszi el ezt a tövist az Isten, hanem azt mondja neki, elég neked az én kegyelmem, elég neked az én kegyelmem. Nem kell se több, se kevesebb. Nem kell hozzátenni mindenféle okoskodással, emberi tudománnyal, nem kell hozzátenni vagy elvenni belőle, és racionalizálni a helyzetet, elemezni, nem elég neked az én kegyelmem. Mert, és ott van a magyarázat, az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Eszembe jutott az a helyzet, mikor Jézus Krisztusnak ott kellett lennie a katonák előtt, akik nem csak vicceskedtek vele, hanem kigunyolták, bemocskolták. Milyen erősnek, milyen magabiztosnak érzi magát valaki, hogyha hatalma van. Éppen eszembe jut ez a nagyon érdekes szociológiai és szociálpszichológiai felmérés, már többször említettem, hogy mit hoz ki az emberből, mikor hatalmat adnak neki. Volt egy kutatás, film is készült belőle, mikor egyetemistákat kért meg egy nagyon híres pszichológus, hogy játsszák el, hogy vannak a börtönőrök, és vannak azok, akik viszont vállalják azt, hogy foglyok lesznek. És hat napig tartott csak ez a kísérlet, mert a börtönőrök olyan jól végezték a dolgukat, olyan annyira azonosultak a feladatukkal, hogy már teljesen ellehetetlenedett a kísérlet további folytatása, teljesen összeroppantak idegileg azok a foglyok, akik kiszolgáltatottá váltak a börtönőröknek. És ez csak egy kísérlet volt. Azok az emberek, akik Jézus Krisztust megostorozták, akik kigúnyolták, akik azt mondták neki, hogy vigye fel a keresztet, végig vigye fel a keresztet a Golgotára, hatalmonban érezték magukat, és az a Krisztus, aki úgy viselkedett, mint egy bárány, aki nem nyitotta ki a száját, aki tűrte a verést, végig a kereszten is olyan maradt, olyan alázatos, mert tudta, hogy ezzel az erőtlenséggel, ezzel a gyengeséggel erősödik meg az a tudat és az az elhivatás, amiért ő jött, nem másért, mint az emberek szabadításáért és megváltásáért. Jézus Krisztus teljesen megüresítette magát, emberekhez lett hasonlóvá, hozzánk lett hasonlóvá, kivéve a bűnt, és ez a Krisztus van velünk, az ő ígérete szerint minden napon a világ végezetéig, mert mikor érzed, hogy gyenge vagy, elesett vagy, ő az, aki benned megerősödhet, ő az, aki téged megerősíthet az ő szent lelke által. Van egy érdekes, nagyon szép rész az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében, nagyon ismert szakasz, engedjétek meg, hogy felolvassam, pontosan azért, mert arra bátorít és ösztönöz minket, hogy Istenbe helyezzük bizonyosságunkat, hitünket. Azt mondja az Ézsaiás 40:29. versétől, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szánga kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mindannyiunk életében, nem csak a vírusos járvány miatt mondom ezt, vannak ilyen nehézségek, mikor kiüresedve érezzük magunkat, vagy kiégve érezzük magunkat, úgy gondoljuk, hogy elfáradtunk, és letennénk a lantot, most nem tudjuk tovább folytatni, és ez teljesen emberi természetünktől ered, és ezt nem kell szégyelni, ezt szabad bevallani, de akik az Úrban bíznak, akik ráhagyatkoznak, az erejük megújul, és higgyétek el, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem fáradnak el. Amen.